upside down. I don't know why it is I'm still on the case. It's a ravenous town. You still refuse to be traced. Seemed to me such a waste. Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A Civil Rádió olvasókörének mai vendége Erdős André, magyar diplomata, nagykövet, akinek az életútjáról is beszélgetünk. Az életút riportra az is apropót ad, hogy a Magyar Antifasiszták és Ellenállók Szövetsége Radnóti Antifasiszta díjjal tüntette ki a korábbi években Erdős Andrét, és ez is egy alkalmat ad arra, hogy beszélgessünk. Erdős André Moszkvában, az úgynevezett IMON, a Diplomata Képző Egyetemen 1965-ben végzett. A külügyminisztériumnak az arab főosztályán kezdett dolgozni, olvastam az interneten, kérem ezt megerősíteni vagy cáfolni, majd a arab országokban volt diplomata, és úgynevezett felső szintű tolmács, aki 5 nyelven beszél. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél dolgozott 1973-tól, majd az Egyesült Nemzetek Szervezeténél 1978-tól. A rendszerváltáskor az ENSZ magyar képviseletét vezette, majd a Biztonsági Tanácsban képviselte Magyarországot 2 éven át. Bejárta a világot diplomataként, és a életéről egy könyv is megjelent, Sorsfordító esztendők, amelyet a Korona kiadó adott ki 2004-ben. Tisztelt Erdős André, kérdezhetem akkor elsőként a moszkvai évekről, hogy hogy érezte ott magát, mit tanult, és vannak-e erről konkrét emlékei, mondjuk fényképek, vagy egyéb dokumentumok?
Én is örvendek, hogy ezekről a dolgokról most tudunk beszélni. Ami a moszkvai éveket illeti, természetesen vannak emlékeim, hogy a csodában ne lennének emlékeim. 6 évről van itt szó, és természetesen fényképek is vannak. Nagyon érdekes volt ez az időszak. Ez egy 59-től 65-ig terjedő időszak volt, amely már most nagyon-nagyon régi időszakra utal. A körülményeink igen mostohák voltak annak idején. A diákszálló, ahol laktunk, az egy eléggé visszafogott viszonyokat biztosított. Egy-egy szobában 3-an vagy 4-en laktunk az ott lakóknak, mint külföldi diákok voltak, a különböző országokból érkeztek Moszkvába, és visszagondolva a mai fejjel nem is tudom igazán felfogni, hogy hogyan tudtam én átvészelni, átélni ezeket az éveket. Emlékszem arra például, hogy az első évben a bőröndömet mindig ott az én ágyam mellett hagytam, mert azt akartam elfogadtatni saját magammal, hogyha nem bírom tovább, akkor fogom a bőröntöt, és nyugodtan mehetek a kievi pályaudvarra, és utazhatok vissza Magyarországra.
És mit tanultak ott? Mit tanultak?
Hát az IMO-nak széles volt a tanskálája, tehát itt a gazdaság, statisztika mellett ugye a nemzetközi viszonyok, a különböző régióknak a tanulmányozása volt a központban. Én egyébként 4-en voltunk egy évfolyamon, és négy nyelvet kaptunk, amelyet egymás között kellett elosztanunk. Én az arab nyelvet választottam, ami azt jelentette, hogy a tantervben számtalan olyan téma volt, ami az arab világra vonatkozott, nem beszélve a nyelvnek a tanulására, az irodalmi arab nyelvnek a megtanulására. És ez az, ami a 6 éven keresztül befolyásolta és irányította a tevékenységemet. Az előnyöm egyébként az volt a többiekhez, tehát a másik 3 kollégámhoz képest, hogy én, mivel a Budapestről, a Gorki iskolából érkeztem oda, ahol egy ilyen orosz-magyar iskoláról volt szó, ahol oroszul tanultunk, és egy-két tantárgyat oroszul oktattak nekünk. Amikor kiérkeztem Moszkvába, az óriási előnyöm az volt, hogy én rögtön be tudtam kapcsolódni az egyetemi előadásokba, miközben a másik 3 kollégámnak külön tanfolyamot kellett végezni, hogy egy bizonyos szintet elérjen az orosz nyelvtudásban érthető módon, hogy az egyetemi előadásokat tudja követni, és aztán vizsgázzon is. Tehát ilyen értelemben előnyöm volt, és ez az, ami ugye elkísért egészen 1965-ig. Itt egy kis kiigazítást azért tennem kell, abban az értelemben, hogy logikusnak tűnhetett volna, hogy amikor 65-ben a külügyminisztériumban felvettek, akkor valóban az arab világgal kellett volna foglalkozni, ehelyett egészen más irányba vittek a beosztások, útlevélosztály, a vietnámi laoszi referatúra, a iráni afgán referatúra, aminek nincsen köze az arab nyelvhez, az arab világhoz, és nekem azért volt ez furcsa, mert hát hiszen hosszú éveken keresztül ebbe fektettem az energiámat, és kiderült, hogy erre olyan nagy szükség nincsen, és amikor 3 évvel később kihelyeztek az első diplomáciai állomáshelyemre Rabatba, Marokkóba, akkor azt hittem, hogy végre pótolni tudom azt, ami valahogy kimaradt az életemből az elmúlt 3 esztendőben a külügyminisztériumban, és Marokkóba tudom használni majd az irodalmi arab tudásomat. Kiderült, hogy ez egyáltalán nem volt így, mert abban a környezetben, ahol mozogtam, ott szóltak is nekem, hogy franciául beszéljünk, és nem irodalmi arabul. Úgyhogy így a 4...
Na de én franciául is tud, úgyhogy...
Hát persze, de hogyne. De így a 4 ott eltöltött esztendő alatt, ezt sajnos el kell mondjam, semmi szükségem nem volt arra, hogy azt a 6 éves tudást, amit itt összeharácsoltam magamnak Moszkvába, fel tudjam használni. Ezzel együtt nem bánom ezt, mert Marokkó ilyen értelemben egy nagyon érdekes, nagyon szép ország, az emberek ott nagyon kedvesek, úgyhogy így jól éltünk, ott kellemesen éltünk, de valóban ilyen értelemben elpocsékolva éreztem azt a rengeteg energiát, amit belefetszöltem abba, hogy ezt a nyelvet megtanuljam, és így utólag visszagondolva most már nem is bánom azt, hogy egy egészen más irányba mentem én a külügyi pályán. Itt említette is azt, hogy amikor visszaérkeztem a marokkói kihelyezésről, akkor a multilaterális irányba vitt engem az élet, és ott már egy egészen más világba kerültem.
Most akkor ez volt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet. Jól tudom, hogy 1973-ban ön tulajdonképpen alapítója volt ennek a szervezetnek, hiszen ez akkor jött létre, mint az európai enyhülési politikai folyamat része.
Így van, ez az enyhülés, a détant, ahogy ezt szokták nevezni, az enyhülési időszak a 70-es években egy fordulópontot jelentett a kelet-nyugati kapcsolatokban, a hidegháború időszakában mégis csak az történt, hogy első ízben egy nagy asztal köré ült le mindenki Európában, keletről, nyugatról és az úgynevezett el nem kötelezettek részéről is, és így kidolgoztak 2 éven keresztül, 73-tól 75-ig egy olyan záróokmányt, amely nagyon sok olyan érdekes dolgot rögzített, amelyben kompromisszumra, egyetértésre jutott a kelet és a nyugat, ami nem volt olyan egyszerű, de a megfogalmazások olyanok voltak, hogy végül is el tudtunk fogadni egy ilyen záró dokumentumot, amit aztán 75-ben, és ez így egy érdekes esemény volt, Helsinki-ben írtak alá 1975-ben, ahol egy csúcs találkozó zajlott le, tehát ezen a csúcs találkozón az egyes számú vezetői, az európai plusz a kanadai és Egyesült Államokbeli a tagoknak ott voltak, és aláírták ezt a Helsinki záró okmányt.
Magyarország részéről Kádár János írta alá, pedig ő forma szerint nem is állami vezető volt, hanem pártfőtitkár.
Igen, ezért használtam azt a kifejezést, hogy az egyes számú vezető, tehát aki igazán súlyt jelentett egy ország életében, ezért részünkről ugye a Kádár János volt ott, és ez az első olyan esemény volt, ahol tényleg ilyen legmagasabb szinten gyűltek össze a Varsói Szerződés és a NATO országok, plusz még egy-két ország, amely ugye úgynevezett semleges volt, és ez egy nagyon fontos esemény volt, mert aztán kiderült, hogy ez egy hosszabb tartó tevékenység volt, és ezért volt az például, hogy az Európai Biztonság és Együttműködési Konferencia, mert így nevezték eredetileg, utána már szervezetté alakult át, és ez még a mai napig is él, természetesen egészen más körülmények között, mint annak idején volt, amikor a kelet-nyugatnak egy ilyen beszélgető csatornáját jelentette ez a szervezet, és nagyon sok pozitív dolgot tudott véghez vinni ebben a még bizonytalan, de feszült európai helyzetben.
Több tisztséget is viselt az EBSZ szervezetén belül, azonban 1978-ban átkerült az ENSZ-hez, mint a magyar képviseletnek előbb az egyik tagja, utána, mint a magyar delegáció vezetője. Sőt, hogy az előbb már említettem, a biztonsági tanácsban 2 éven át képviselte Magyarországot. Mi volt akkor az ENSZ feladata?
Ahogy említettem, az arab világból a multilaterális irányba vitt át engem a külügyminisztérium, mert ugye az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia egy ilyenfajta megnyilvánulás volt, ráadásul a világ egyik nagyon fontos területén, az euróatlanti térségben, és ezek után egy másik lépés maradt továbbra is a multilaterális keretben, de ez az a keret volt az, amely már messze túllépte akkor azt hiszem kb. 35 tagú európai biztonsági és együttműködési folyamatot, és itt már a világszervezetről van szó, az ENSZ-ről, amelyben mindenki, aki elnyeri a függetlenségét a világban, akkor az első dolog az, hogy kopogtat az ENSZ-nek az ajtaján, hogy vegyék fel az illetőt az ENSZ-be, mint az ENSZ tagját. És így, amikor oda kerültem, akkor először természetesen, mint az ENSZ-ben dolgozó magyar ENSZ misszió egyik tagja voltam, érdekes területeken dolgoztam, ez még ugye a 70-es években volt, amikor a Magyarországnak a helyzete nem egészen olyan volt, mint a későbbi évek során, és hát én, mint beosztott diplomata, láttam el a feladataimat, ilyen visszafogott és nem, hogy mondjam, csak ilyen látványos tevékenységeket folytattunk, mint a szocialista országok egyike, és rendszeresen voltak ezek a szocialista egyeztetők, amikor ott közösen dolgoztuk ki a különböző magatartási formákat. Ez természetesen egy érdekes betekintést mutatott számunkra. Hozzáteszem azt is, hogy az ott tartózkodásom első szakaszát megelőzően már volt egy olyan magyar diplomata, aki a biztonsági tanácsba került be 1968-69-be, csak hogy a hallgatók is tudják, mi 1955-ben kerültünk be az ENSZ-be, tehát 10 évvel az ENSZ-nek a létrehozása után az első nagy csapat, amely új tagként megjelent, annak egy része voltunk, 16 országot vettek annak idején be, köztük ugye természetesen úgy, hogy keletről is és nyugatról is, mert akkor ugye nagyon jelentkezett ez a hidegháborús szellem, tehát nem akárkit, akárhogy lehetett felvenni. Magyarország akkor ugye keletről, hogy így mondjam, bekerült az ENSZ-be, és 68-69-ben ott ült már Magyarország. Ezt azért mondom, mert akkoriban is például nem is lehetett volna összehasonlítani azt, amit 68-69-ben egy magyar képviselet a biztonsági tanácsban tudott tenni, ha egyáltalán tudott tenni, azzal, ami később egy következő biztonsági tanácsi tisztségben 92-93-ban volt lehetőség számunkra. Az első időszakban, ahogy mondtam, ilyen vonatkozásban egy nyugodt, mondjuk konfliktusmentes és a csoporthoz való tartozásnak a tudatában zajlott le ez az egész pár év, de ezzel együtt nagyon érdekes volt számomra személyesen, hiszen eljutottam egy olyan városba, amelynek a neve is, ahogy szokták mondani, olyan, hogy ez a város soha nem alszik, és Magyarországhoz, Európához képest tényleg egy új világot tudtam megismerni, nagyon érdekes világot, és ez végigkísért egész életemen. Ezt persze akkor még nem tudtam, de ez az első szakasza volt annak, amikor éveket tölthettem el az ENSZ-ben, és megismerkedhettem egy olyan nemzetközi szervezettel, ahol a világon mindenki jelen van. Egy olyan szervezettel, ahol nap mint nap a világ minden tájáról érkezett diplomatával tudott az ember beszélni, dolgozni, és az igazi multilateralizmust lehetett ott megtanulni. Tehát többek között olyan emberi képességeket, amelyek nagyon fontosak ahhoz, hogy valaki sikeres legyen egy ilyen multilaterális területen. Tehát az, hogy nyitott legyen, hogy kompromisszumkész legyen, hogy kommunikatív legyen, hogy ha valakivel nem ért egyet, akkor nem kell feltétlenül kell átmenni az utcának a másik oldalára, lehet beszélni az illetővel. Hogy amikor felszólal valaki, mert hiszen ez a multilaterális terület olyan, hogy publikum előtt mondja el az illető az országnak az álláspontját ilyen vagy olyan kérdésben, tehát amikor felszólal, akkor jól artikuláltan úgy mondja el, hogy a cél az, hogy meggyőzze a hallgatóságot, hogy amit ő mond, abban sok igazság van. És ezek azok a, plusz még ugye a nyelvkészség. Minél több nyelvet tud az ember, annál nagyobb lehetőség van arra, hogy a legszélesebb körben alakítsa ki az ismeretségi körét. Tehát ezek azok a dolgok, amik nagyon fontosak, plusz még a történelmi tudások, és egy nem feltétlen akadémiai szinten, de azért tudja az illető, hogy mégis hogyan néz ki ez a világ, mi a mi planétánk.
Azt hiszem, ön most összefoglalta egy karrierdiplomata, tehát egy jó értelemben vett diplomata hivatású embernek a jellemvonásait és tudást, képességét. Ön ezt igyekszik átadni a mai hallgatóknak is Szegeden?
Ez pontosan így van. Az egyik része, az egyik fejezete annak, amikor az ENSZ-ről beszélek, az többek között pontosan arra vonatkozik, hogy mik azok az alapvető igények és feltételek ahhoz, hogy valaki egy ilyen multilaterális keretben a lehető leghatékonyabb, legsikeresebb legyen. És ehhez ezek az általam felsoroltak alapvető dolgok. Nem is tudom azt őszintén, hogy ez nagyon a fókuszában van annak, amit az ENSZ-ről általában szoktak tanítani, akár külföldön, akár Magyarországon. Én azért hangsúlyozom ezt annyira erőteljesen, mert magam tapasztaltam, hogy mennyire fontos az, hogy kikkel vagyunk körülvéve. Vannak olyan kollégák, voltak olyan kollégák, akik mikor mellettünk elmentek, az arcukra volt írva, hogy ő Napóleonnak képzeli magát, és mi az Isten kereseken sok hülye között. Volt olyan, aki abszolút, amikor beszélni kellett volna valamiről, akkor az aznapi legfontosabb újságnak a első oldalán megjelent vezércikket mondta el, felböfögi azokat a dolgokat, amiket mi amúgy is nagyon jól tudunk, de hiányzik belőle az a fajta egyéniség, amely lehetővé teszi azt, hogy egy ilyenfajta bizalmasabb baráti kapcsolat alakul ki. És itt még egyszer mondom azt, hogy valakinek a hivatalos álláspontja milyen, az nem feltétlenül kell, hogy aláássa ezeket a kapcsolatokat. Uh-huh. Például, amikor a biztonsági tanácsban voltam, én voltam a líbiai szankcióbizottságnak az elnök, ez még a Kadhafi-féle időszakról szól, és én a líbiai nagykövettel nagyon konstruktív párbeszédben, én nagyon konstruktív kapcsolatban voltam, független attól, hogy tudtuk azt, hogy nem egészen értünk egyet egymással. Ezek a dolgok azok, amelyek fontosak ahhoz, hogy valaki tényleg hatékonyan dolgozzon, és azt is mondom, hogy megfelelő információkat is nyerjen erről vagy arról, és azt is mondanom kellene, hogy én nem vagyok biztos abban, hogy mindenki, aki egy ilyen területen dolgozik, tisztában van ezekkel a dolgokkal. Itt nagyon fontos tudni azt, hogy ha kell, és ezt könnyű mondani, mint csinálni, ha kell, akkor ha megvannak a te saját értékítéleteid, a saját elképzeléseid, akkor ha kell, kezdj egy vitát a saját központoddal, a saját külügyminisztériumoddal, és próbáld megmagyarázni, hogy miért gondolsz te bizonyos témákban mást, mint amit Budapestről adott esetben instrukcióban kapsz, és ki kell alakítani egy nagyon hatékony beszélgetést ahhoz, hogy az ember mikor hazamegy, és bemegy a fürdőszobába este, és a tükörbe néz, akkor el tudja mondani, hogy mindaz, amit kell, lehetett, én megtettem annak érdekében, hogy ismertessem azt, hogy én miért gondolok erről vagy arról más dolgot. És ezt olyan dolog, amit nem feltétlenül mindenki tart fontosnak, és gyakran mondják a diplomatákról azt, hogy robotok, amit én visszautasítok, de mégis nem vagyok biztos abban, hogy készek a diplomaták közül sokan arra, hogy ha kell, akkor valóban megkérdőjelezzenek dolgokat, amiket a központtól, tehát adott esetben egy fővárosból kaptak, miközben ő ott a helyszínen tapasztalja azt, hogy a helyzet, a viszonyok, az igények kicsit mások, mint ahogy egy külügyminisztériumban, egy referensnek a szobájában ugye jelentkezik ez a dolog.
Igen. Tehát ön akkor az egyetem után folytatta a diplomácia megtanulását és gyakorlását az EBSZ-ben, majd az ENSZ-ben. Azonban egy másik időszakra szeretnék rátérni, mégpedig a magyar rendszerváltás időszakában. Én akkor azért már felnőtt voltam, és gyakorló köztisztviselő. Jól érzékeltem, hogy a magyar külügyminisztérium a rendszerváltás kapcsán leginkább a német vonalra helyezte a hangsúlyt, és azokat a diplomáciai erőfeszítéseket preferálta. Mert akkor hogyan lehetett ehhez a dologhoz viszonyulni New Yorkból, az ENSZ-ből?
Ez az időszak, amiről most itt hallottunk, a 80-as évek alapvetően a 80-as évekről van szó, nagyon fontos időszaka volt a magyar külpolitikának. Már a 70-es évek végétől is indult egy ilyen folyamat, amely tulajdonképpen azt eredményezte, hogy Magyarország egyre inkább másfajta magatartást, viszonyulást mutatott sok-sok nemzetközi kérdésben, mint a velünk szövetséges országok a Varsói Szerződésen belül. Én magam is azt tapasztaltam, és ezt többször elmondtam, és most is hangsúlyozom, hogy amikor az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferenciának a 86-tól 89-ig zajló bécsi utótalálkozóján vettünk részt, akkor egy nagyszerű érzés volt magyar diplomatának lenni. Nagyon odafigyeltek arra, hogy mit mondtunk, és az biztos, hogy olyan kollégák, mint a csehszlovák, vagy a román, vagy a bolgár összeizélte magát, amikor azt hallotta, hogy a magyarok mit mondanak. Ez a fajta időszak nagyon nagyszerű volt, nagyon érdekes volt, nagyon sok kezdeményezést váltott ki belőlünk, és hozzáteszem, hála Istennek, hogy a budapesti külügyminisztérium ezt tudomásul vette, semmiféle problémát nem okozott. Hozzáteszem azt is, hogy mivel említette Horn Gyulának a nevét az imént, akkor azt is elmondjam, hogy ebben az időszakban Horn Gyula tett egy hivatalos látogatást akkor a Szovjetunióban, és elmondták neki a szovjetek, hogy hallják azt, és látják azt, hogy a magyar nagykövet Bécsben mit mond. És abból indulnak ki, hogy amit ő mond, az az ő saját véleménye. Most azt nem tudom, hogy a Gyula hogyan reagált erre, de azt tudom, hogy amikor visszament Budapestre, akkor csörgött a telefonom, mondta, hogy jöjjek át Budapestre Bécsből, és hát ugye a távolság nem nagy a két város között, és elmentem hozzá, és akkor ő fogadott, elmesélte nekem ezt a dolgot, egy-két kemény kifejezést is használt, hogy mindenki, aki ismerte őt, az tudja, hogy ez nála magától értetődő volt, és utána azt mondta nekem, hogy most menj vissza a Bécsbe, és folytasd azt, amit eddig tettél. Tehát ez mutatja azt, hogy itt összhangban voltunk, harmóniában voltunk a hivatalos magyar külpolitikával, és ez számunkra és számomra is egy nagyon-nagyon érdekes időszakot jelentett, amit szakmailag ugye nem is lehet igazán elfelejteni. Ez a közvetlenül a rendszerváltás előtti pár évről van itt szó, és ez része az én életemnek.
Nagyon fontos mai politikai kérdés is nemzetközileg, az ENSZ-nek a reformja. Mindig voltak az ENSZ eredeti 1944-es alapszabályához, majd az ezt követő különböző intézményesítési dokumentumokhoz képest reformelképzelések, vagy ez a mai találmány, hogy akkor alakítsuk át az ENSZ-et?
Ha megengedik a hallgatók, akkor mielőtt még erre rátérek, az külön el szeretném mondani azt, amire az utalás már elhangzott, mint pedig amikor az ENSZ-be utaztam ki, ezúttal már a magyar delegáció vezetőjeként, nagykövetként, akkor egy olyan eseménynek voltunk a részei, amely rendkívül ritkán fordul elő az ENSZ tagállamaival, kivéve természetesen az öt állandó tagját a biztonsági tanácsnak, hiszen ők állandóan ott ülnek ebben a rendkívül speciális szervben, a biztonsági tanácsban. Így Magyarország 92-93-ban bekerült az úgynevezett kelet-európai csoportból a biztonsági tanácsba, és ez az életnek egy nagyon sajátságos, azt is mondhatom, ajándéka volt nekem egyrészt. Pontosan ott voltam akkor, amikor ez történt, és én ültem be a biztonsági tanácsba, és ami még fontosabb, pont akkor, amikor egy olyan válság, egy olyan háború, egy olyan vérontás alakult ki, amely ennél jobban nem tudta befolyásolni vagy érinteni Magyarországot, hiszen a határaink mentén volt a Jugoszlávia feldaraboladása után egy olyan véres konfliktus alakult ki, amely egyes számú problémává vált a biztonsági tanácsban. Éjjel-nappal ezzel a témával foglalkoztunk, itt elsőben a bosznia-hercegovinai helyzettel foglalkoztunk, és az érdekes, hogy mondjam csak, az ajándék az életnek éppen az volt, hogy ha BT-ben körbenéztem, akkor tudtam azt, hogy mi voltunk, magyarok, azok, akik a legtöbbet tudták Jugoszláviáról és Bosznia-Hercegovináról. A többieknek a tudása messze nem volt olyan, mint a miénk, és ezért aztán lehetőséget nyújtott számunkra ez alatt a két év alatt, hogy beszéltünk, rámutattunk dolgokra, kritizáltunk, ha kell dolgokat, és szomorúan láttuk, hogy a biztonsági tanács tulajdonképpen egy ilyen papírtigrissé vált, és képtelen volt gyorsan, effektíven lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez a kérdés valami megoldódjon minél előbb. 92-től 95-ig tartott ez a szörnyű időszak. Ebben az esetben ugye 92-93-ban ott voltunk, és visszagondolva elmondhatom, hogy a magyar delegáció megtette mindazt, amit megtehetett egy olyan ország képviseletében, amely közvetlenül a pokolnak az ajtajában állt, és jól tudta azt, hogy mi zajlik ottan, és mit nem szabadna tenni. Utána pedig természetesen már egy másik világ kezdődött, és az biztos,